A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Hogyan lehet megelégedetten, boldogan, tartós kapcsolatban élni? Erre keressük hétről hétre a választ a Magyar Katolikus Rádióban Teljességre hangolva című műsorunkban. Köszöntöm a hallgatókat, Gyarmati Dóra vagyok, és köszöntöm a stúdióban a sorozat gazdáját, szakértőjét, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert, aki már 11 éve tart előadásokat, alkalmakat keddesténként olyan fiataloknak és időseknek, akik a fenti kérdésekre keresik a választ.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Hogyan befolyásolják gyerekkori sérüléseink a hétköznapjainkat, és mi hogyan tudunk változtatni ezen? Az utóbbi hetekben is ez volt a téma, és hallgatóinkat is egy egészen mindennapi helyzetről kérdeztük meg. Hogyha egy olyan buliba vagy kirándulásra kerülsz, ahol nagyon sok idegen vesz körül, akkor hogyan viselkedsz?
Rendszerint nem megyek ilyen buliba, de hogyha véletlenül ilyen helyzetbe kerülök, akkor valószínűleg hazamegyek. Csak úgy érzem jól magam, hogyha ismerős arcok, barátok vesznek körül. Tehát egyrészt nehezen ismerkedem, másrészt sosem voltam egy olyan társaság igény, hogy bárkivel könnyen szóba elegyedtem volna, de nem is éreztem igényt erre.
Próbálok szóba állni, nem mondom, hogy sok emberrel, lehet, hogy csak 3-4 emberrel, meg néha az ember próbálkozik, és van, amikor érzi, hogy nem biztos, hogy jó volt, hogy próbálkozott, de azért szerintem néhány emberrel érdemes kapcsolatot kialakítani.
Egyrészt, hogyha előre tudom, hogy olyan helyre kell menni, akkor már nem is biztos, hogy elmegyek. Talán most már megcsinálom. Tanulási szándékkal van egy nagyon jó könyv, a Hogyan legyünk boldogtalanok, vagy az önsorsontás tudománya. Nagyon jó tükröt mutat saját magunkról, és abban voltak ilyen tanácsok, hogy mit lehet kezdeni egy pártiban, vagy ahol meghívnak minket, és a házigazdán kívül senkit nem ismerünk. Menjünk oda a büféasztalhoz, vegyünk el valami enni vagy innivalót, és akkor tegyünk úgy, mintha lenyűgözne a házigazda könyvtára, vagy menjünk ki az erkélyre, szívjunk friss levegőt, és reménykedjünk abban, hogy oda jön valaki, és elkezd velünk beszélgetni. Hát sajnos, mert ugye nem volt meg az a bátorság és az az önbizalom, hogy oda menjünk vadidegen emberekhez, és elkezdjünk, vagy elmerjünk kezdeni beszélni. Mert az emberben rengeteg félelem halmozódott föl, hogy mi van, ha visszautasít, pedig hát semmi nem történik. De hát az ember ebben fejlődhet. Ez nagyon tudatos lelki munka.
Érdekesek voltak a bejátszások. Nagyon világos, ilyen kristálytiszta tüneteit, jeleit hozták annak, amikor nem érhető el egy belső vagy külső önbecsülés. És ennek kapcsán egy tulajdonképpen teljesen ártatlan vagy ártalmatlan emberi helyzetben elkezdünk egy nagyon negatív spirálba csavarodni, egyre rosszabbul érezzük magunkat, egyre rosszabbnak érezzük magunkat, a helyzetet egyre tűrhetetlenebbnek vagy elviselhetetlenebbnek érezzük. Az egyik bejátszásban ez szerepelt, hogy eleve el is kerülöm ezeket a helyzeteket, vagy elmenekülök ezekből a helyzetekből. A belső önbecsülés az, amikor önmagamra gondolva, és önmagamban egyedül, amikor vagyok, akkor semmi akadálya nincs annak, hogy magamat értékesnek, jónak tudjam tartani, harmóniában tudok lenni saját magammal. Ez az önbecsülés független attól, hogy sikerek vagy kudarcok érnek engem, hogy éppen te most szeretsz engem vagy nem, kifejezed a szeretetedet vagy nem, hogy jól tudtam teljesíteni vagy nem tudtam jól teljesíteni. Tehát, hogy az önbecsülésemnek van egy alapja, vagy van egy belső forrása. Vagyis a belső önbecsülés azt jelenti, hogy akármilyen élethelyzetbe kerülök is, az önbecsülésemnek van valamilyen szilárd, számomra elérhető alapja és forrása.
És a külső önbecsülés akkor pedig azt jelenti, hogy csak akkor érzem jól magamat, hogyha kívülről kapom a pozitív megerősítéseket?
Igen, ezt jelenti, de látjuk, hogy azért nevezhetjük ezt külső önbecsülésnek és önbecsülésnek, mert amikor valaki például elmegy egy társaságba, és ott föltalálja magát, és őt ezért megdicsérik, akkor az az ő önbecsülését ténylegesen növeli. Vagy amikor ő neki sikerül ügyesnek lennie, vagy valamit jól teljesítenie, vagy megdicsérik a szépségéért, akkor az az ő önbecsülését valóban növeli. Vannak olyan emberek, akiknek ilyen értelemben nincsen külső önbecsülése, illetve a kívülről jövő értékeléseket, ítéleteket, vagy akár kritikákat nem hozzák összefüggésbe az önbecsülésükkel.
Leperegnek róluk a pozitívumok.
Pontosan így van, a pozitívum nem inspirálja őt túlságosan, de adott esetben a kritika, a negatív vélemény sem keseríti el. Hogyha megtesszük ezt a megkülönböztetést, hogy külső és belső önbecsülés, akkor azt mondhatjuk, hogy mi emberek négy típusba vagyunk sorolhatók. A típusba sorolás pusztán csak azért végezzük el, hogy önmagunkra picit jobban rá tudjunk látni. Nem azért, hogy aztán címkéket aggasszunk magunkra vagy másokra, mert az sokszor inkább kártékonyabb, mint hogyha nem tudtunk volna semmit. Léteznek akkor olyanok, akiknek jó, pozitív, erős, külső és belső önbecsülése van, őket nevezhetjük boldog cselekvőknek, önfelett teljesítőknek. Ők azok, akiknek van egy szilárd belső önbecsülés alapja, ami akkor is elérhető, hogyha kívül akármi történik velük, közben pedig, miután van külső önbecsülésük is, ezért bátran cselekednek, szeretnek kockáztatni is, célokat tűznek ki, ráadásul a céljaik és a képességeik elég jó összhangban vannak egymással, a külső dicséret az még tovább bátorítja, tehát van egy fölfelé menő spirál.
Aranyélet.
Hát mondhatnánk, hogy aranyélet, de azért ennek a típusnak is megvan a hátránya, vagy meg lehet az árnyéka, ez pedig az, hogy az ilyen embereknek sokszor túlságosan is jól megy az élet. Vagyis, miután mindig van hova nyúlniuk, hatékonyan tudnak élni, eredményesen cselekednek, ez azt jelenti, hogy két ponton tudnak egyensúlyvesztett állapotba kerülni. Az egyik, hajlamosak lehetnek egy énközpontuságra. Mert annyira megy az élet, hogy egészen belecsavarodnak a saját teljesítményeiknek, a saját eredményességüknek a világába. És nem veszik észre azt, hogy a másokkal való kapcsolattartásból, ami lehet, hogy sokkal kevésbé produktív, nem látványosak az eredményei, 20 év múlva terem meg a gyümölcse, hogy erre érdemes időt és energiát szánni, például, hogy érdemes együttérzőnek lenni, vagy szolidárisnak lenni, ami ténylegesen nem az ő életét viszi konkrétan és közvetlenül előre, és mégis nagyon gazdagítja az életet. Mondjuk ez az egyik árnyéka. A másik árnyék pedig az lehet, hogy ezek az emberek miután elsősorban önmagukkal versenyeznek, és nem a környezetükkel, lehetséges az, hogy egy picit elszigetelődnek az emberi kapcsolatoktól. És ebben a sajátos ilyen relatív elszigeteltségükben nem csak én központúvá válnak, hanem valamiképpen olyan életet élnek, ami túlságosan is ő róluk szól, és kevésbé szól a kapcsolatokról vagy a kapcsolataikról.
Mi van akkor, hogyha valakinek van belső önbecsülése, de nincsen külső?
Ez azt jelenti, hogy sem a siker, sem a kudarc különösebben őt nem érinti meg. Ezért nem is ösztönzi. Őket ezért úgy szokták hívni, hogy az élet élvezői. Akik fölteszik a lábukat, tavasszal nem a kerti munka köti le őket, hanem a madárcsicsergés és a rügyfakadás.
Szemlélődő típus.
Igen. Tehát ez a típus, akinek van belső önbecsülése, de a külső nem számít neki, ilyen értelemben nincsen, nagyon tudja élvezni az életet, míg például, akinek van belső és külső önbecsülése is, nem egyszer kevésbé élvezi az életet, mint lehetne, hiszen a külső önbecsülés miatt nagyon tud cselekedni, szívesen teljesít, vagy az életét szereti kibontakoztatni. Ezért nem egyszer lehet az a hátránya, hogy néha nem áll meg kellő módon, nem élvezi egyszerűen csak az életet, hiszen hatékonyan tud cselekedni, és a sikerek ösztönzik, és a kudarcok is megfelelően ösztönzik őt. Na most az élet élvezőivel nem így van. Az élet élvezői tudják a gyönyört és a gyönyörűséget az életükben nagyon jól megélni és átélni, tudnak rá időt szánni, tudnak benne elmélyülni, ezért tulajdonképpen az élet élvezők nem föltétlenül hedonisták, ne lássuk ezt ilyen negatívan vagy egyoldalúan, hanem például ő az az édesanya, aki mindig süt egy picit, mindig főz valami finomat, mindig előhoz valamit, tud egy nagyon meleg családi légkört kialakítani, és esze ágába sincs visszamenni dolgozni. Egyszerűen nem inspirálja őt, hogy egy munkahelyen valamit kibontakoztasson, teljesítsen, vagy sikerei legyenek. A férje lehet, hogy szeretné, ha a család ebből a szempontból két lábon állna, kéri is, hogy a felesége menjen vissza dolgozni, de a feleségének nincs ehhez kedve. És tényleg nincs kedve.
Akinek nincsen belső önbecsülése?
Az már nehezebb feladat, vagy nehezebb falat. Őnekik van a legnagyobb segítségre, támogatásra szükségük, illetve őnekik volna érdemes a legtöbb energiát befektetni a fejlődésre és a változásra. Nézzük azt, ahol azért van valamiféle önbecsülés. Ez amikor belső önbecsülés ugyan nincsen, de a külső önbecsülés forrásai elérhetők. Őket így lehetne nevezni, hogy kényszer teljesítők. Mert rá kényszerülnek, és maguk is úgy élik meg a maguk kiszolgáltatottságában, a belső önbecsülésük hiányában önmagukat és az életüket, hogy rászorulnak a külső megerősítésre.
Na de akkor nekik állandóan cselekedni kell, állandóan tenniük kell valamit ahhoz, hogy mindig kapják ezt a kívülről jövő megbecsülést.
Pontosan így van, ezért nevezhetjük őket kényszer cselekvőknek, vagy kényszer teljesítőknek, ezért aztán ők tulajdonképpen hozzájutnak újból és újból kisebb, nagyobb elismeréshez, megbecsüléshez, akár sikerélményhez, vagy a sikerük elismeréséhez. De mi a nehézségük? Az, hogy az önbecsülésüknek a biztos alapja nélkül, egy elérhető forrás nélkül, ami akkor is táplálna őket, amikor kívülről nem kapnak megerősítést, tulajdonképpen a külső megerősítésből fakadó mindenféle öröm, megelégedettség, erőérzés kimegy belőlük. Tehát picit olyanok ők, mint egy olyan tarisznya, ami valahol lyukas, és kívülről hiába teszünk bele valamit, előbb-utóbb azon a lyukon elszivárog, kiesik az, amit beletettünk. Ezért őneki újból és újból és újból mindenképpen van egy rászorultság érzése és élménye, ami a külső megerősítésből fakadhat.
És akinek nincs is a tarisznyájába, és nem is veszi észre, hogyha beletesznek?
Ők vannak a legnehezebb helyzetben, akiknek sem belső, sem külső önbecsülésük nincs, őket szoktuk nevezni nélkülözőknek. A kudarctól jobban fél, mint egy lehetséges sikertől. Ezért a cselekvésében is általában, vagy a cselekvő képességében is eléggé akadályozottnak érzi magát, föltehetően elég sokat szorong, és jobban fél a kudarctól, mint a sikertől, tehát nem is ösztönzi az, hogy esetleg a kockázatvállalás által valami nagyobb eredményre vagy teljesítményre tudjon eljutni. Ezért aztán ebben a nélkülözésben nagyon rászorulnak érzi magát az érzelmi megerősítésre vagy a támogatásra. De ez a támogatás hiába érkezik meg, miután nincsen belső önbecsülés, nincs szilárd alap, ezért lehet őt dicsérni akármennyit. Tulajdonképpen az ilyen emberrel kapcsolatban az az élménye másoknak, hogy dicsértük, bátorítottuk, mondtuk, hogy csinos, mondtuk, hogy ügyes, mondtuk, hogy jól csinálta, majd jön egyetlen negatív kritika, lehet, hogy nem is túl erős, de ő azt már is fölnagyította, és már is ugyanott van, mint ahol egy órával ezelőtt, mikor őt dicsértük, bátorítottuk, segítettük. Ezért például, ha valaki most a hallgatókból magára ismer, hogy ő valószínűleg egy nélkülöző típus, neki volna érdemes leginkább tudatosítani azt, hogy itt érdemes ő neki kezébe venni a saját életét, még akkor is, ha nehéz, lehet, hogy ez első lépésben segítségkérést jelent, valami kísérést vagy támogatást, de nem abban, hogy egy állandóan lyukas üvegbe újból és újból töltögessünk kívülről, mert ez őt nem fogja meggyógyítani. Hanem számára a valódi segítség az volna, ha elkezdené megtanulni azt, hogy hogyan lehet befoltozni a zsákot, a tarisznyát, hogyan lehet olyanná gyógyítani, hogy abba, hogyha beleteszünk valamit, az onnan már ne essen ki.
Teljességre hangolva, Pál Ferivel. Üzenetrögzítős telefonszámunk 061-255-3388. Műsorunk e-mail címe pálferi@katradio.hu.
Egyáltalán hogyan alakul ki? Ez is egy gyermekkori vagy fiatalkori sérülés lehet?
Természetesen itt sem mondhatunk mást, miután a személyiségünk alapjai, mindaz, ami a külső környezettől függ, az első életévekben alakul ki döntő módon, és persze aztán az egész gyerekkorban, serdülőkorban is alapvető változások még tudnak történni, de nem nehéz belátnunk azt, hogy amikor valaki a legképlékenyebb, vagy valami a legformálhatóbb, most a saját belső világunkra, személyiségünkre gondolok, hogy az akkor ért hatások a legerősebb maradandó változásokat, formákat fogják előidézni, ezért mindig csodálkozom azon, hogy miért olyan nehéz elfogadni azt, hogy magzati korban, első néhány életévben, amikor látszólag nem is történik semmi rendkívüli egy gyerekkel, akkor történik vele a legnagyobb hatás és változás, hiszen akkor a legképlékenyebb. És ráadásul nem csak a legképlékenyebb vagyok kicsikorban, hanem a megküzdési stratégiáim, az erősségeim is még a legkiforratlanabbak. Nem vagyok még képes sok olyasmire, adott esetben negatív behatásoknak a kezelésére, elhárítására, önmagam megvédésére, amire majd később képes leszek. Tehát ez azt jelenti, hogy igenis, pici gyerekkorunkban, csecsemőkorunkban, későbbi gyerekkor, serdülőkorban a negatív hatások struktúrákat is kialakítanak bennünk. Vagyis, amiről most már hetek óta beszélünk, például ezt nevezhetjük bizonyos sémának, vagy sémáknak, és később már csak ezeknek a sémáknak a tükrében, ezeknek a sémáknak az alapján látunk, gondolkodunk, érzünk, értelmezünk, és födözzük fel a valóságot. Nagyon-nagyon érdemes volna rálátnunk, rá döbbennünk ezekre a sémáinkra, és például nem magunkat szídni, mint a csökkent értékűség szégyen sémában, bármiért mindig azt veszem észre, hogy béna vagyok, hülye vagyok, szerencsétlen vagyok, tehetetlen vagyok, nekem úgyse fog sikerülni, majd mások is rájönnek, hogy én mennyire alkalmatlan személy vagyok, hanem például rálátni arra, hogyha az első életévekben nem sikerült édesanyámmal, édesapámmal egy szoros, érzelmileg támogató világban fölnőnöm, nem sikerült megfelelő módon kötődni hozzájuk. Ez már is elégséges ok arra, hogy én az önbecsülésemben negatívan álljak a világban.
Aki csökkent értékűnek érzi magát, az mindig attól fél, hogy ez ki is derül. Kiderül, hogy ő béna, hogy ő nem megfelelő. Milyen reakciókat vált ki ez belőle?
Hogyan alakul ki az önbecsülésem? Úgy, hogy a számomra fontos személyek engem visszatükröznek, értékesnek. Mikor kifejezem a szükségleteimet, akkor ők a tekintetükkel, a cselekvésükkel, a rám figyelésükkel, tulajdonképpen újból és újból szavak nélkül azt mondják, hogy jó vagy, szerethető vagy, jó, hogy megszülettél, értékes vagy, érzéseiddel nincs probléma, szükségleteid jogosak. Tehát a cselekvéssel, az odafigyeléssel tulajdonképpen egy pici csecsemőnek, későbbi felnőttnek az önbecsülését támogatjuk és erősítjük. De most akkor a kérdésed, mi történik egy olyan emberrel, aki ezt a támogatást nem kaphatta meg valamilyen oknál fogva? Ő négyféle módon teszi tönkre már saját maga az életét és a kapcsolatait. Ez a négyféle mód, hogy beleragad a csökkent értékűségnek, önbecsülés hiánynak, szégyennek az érzelmi világába, szégyenkezés, inkompetencia érzések, alkalmatlan vagyok, béna vagyok, szerencsétlen vagyok, tehetetlenség érzés. Tehát beleragad ebbe az érzelmi világba, a szorongásába, az aggodalmaiba, a félelmeibe, adott esetben a haragjába, a csalódottságába, a dühébe, a külvilág felé, aki őt nem szereti eléggé. Ehhez az érzelmi világhoz kapcsolódnak gondolatok magáról és a másikról, akár Istenről is. Isten nem segít, mások nem szeretnek, én pedig béna vagyok, tehetetlen vagyok, alkalmatlan vagyok, értéktelen vagyok. Tehát gondolatok kapcsolódnak ehhez az érzelmi világhoz. Azután ebből a kettőből már is nagyon sokféle cselekvés származik, például olyan cselekvés, ami engem nem segít, és nem támogat. Hát ha béna vagyok, értéktelen vagyok, a világtól nem várhatok segítséget, és Isten is elhagyott, hiába imádkozok, nem hallgat meg, akkor szerinted ebből milyen cselekvés fog fakadni? Hát nyilván nem egy önfelett, önmagamért, másokért való cselekvés fakad, hanem hazamegyek, és siratom az életem. És várom, hogy valaki esetleg szeressen. De nem is tudok érte cselekedni, a szükségleteimet nem fejezem ki, hiszen a szükségleteim rosszak. Legfőjebb valakinek a megmentésére tudok várni vagy vágyni. És a negyedik elem az ehhez az érzelmi állapothoz, gondolati világhoz, cselekvésmódokhoz kapcsolódó kommunikációs stílus. El tudjuk képzelni, hogy egy ilyen partra vetett halként önmagát megélő ember mennyire kritikus lehet a szavaiban. Oda-oda csap, panaszkodó lehet, ez már ebből a szempontból csak lelki alkat kérdése, hogy valaki undok, akkor legalább kifelé kifejezi az elégedetlenségét, valaki panaszkodik, legalább akkor mondja, vagy pedig valaki állandó önsajnálatban van, másokra csimpaszkodik, és csak mondja, és mondja a baját, vagy hogy egyszerűen csak a tehetetlenségében otthon ül, és szenved, ez már akkor csak lelki alkat kérdése.
A műsorunk elején volt egy bejátszás, aminek a végén elhangzott az, hogy tudatos lelki munkával fejleszthető ez a dolog. Hogyan?
Nyilvánvaló, hogy ennek a műsornak is az volna az egyik feladata vagy célja, hogy éppen azok, akik úgy érzik, hogy na, én azt hiszem valami ilyesmi
most magamra
van velem.
Ismertem.
Ajjaj, ez lehet, hogy akkor már is azt tudjuk mondani, hogy te sem vagy ilyen, mint amilyennek látod magad, a világ sem olyan, Isten sem olyan. Ez a csökkent értékűség szégyen séma, ami valamikor, valamiért te benned kialakult, ennek a kialakulásáért te nem is vagy felelős. Mert amikor a csökkent értékűség szégyen séma kialakul, azok az életszakaszok, amikor sokkal kevésbé vagyunk mi felelősek azért, ami velünk történik, és sokkal inkább felelősek a szüleink és a környezetünk. Ez most nem azt jelenti, hogy na most akkor az lesz a jó irány, hogy szídjuk a szüleinket és a környezetünket, mert lehet, hogy eddig is ezt csináltuk már, hanem hogy felfedezzük azt, hogy most már a kezünkben van az, hogy ezzel a sémánkkal, ezzel az önmagunkat látással, világlátással, istenlátással mit kezdjünk. Hiszen ez egy séma, és lehetne másképpen is a belső világunk, mint ahogyan most van.
Elfogadjuk először önmagunkat, a tökéletlenségünket?
Igen, persze könnyű mondani, nem olyan könnyű csinálni. De például mit jelent ez, hogy elfogadom a tökéletlenségem? Aki sosem nézett rá a saját csökkent értékűség szégyen sémájára, gondolhatta idézőjelben bátran azt, hogy ő egyszerűen ilyen. Hogy ezen nincs is mit tovább beszélgetni, hát hiszen én rossz vagyok, vagy szerencsétlen vagyok, vagy mindig velem történik ez, ugye? Tehát ő ezt a valóságnak tartja. Tehát az első lépés, hogy fölismerem azt, hogy na hát, ez lehetne másképpen is. Nézhetném magam másképpen is. Például azt is mondhatnám, hogy az, hogy valaki valamit nem tud, az természetes. Hogy bizonyos helyzetekben rátermet vagyok, és bizonyos helyzetekben nem, ez normális. Vagy hogy egyesek szépnek tartanak, mások nem, ez egészen magától értetődően így van. Vagyis, hogy ténylegesen az első lépés ez, hogy egyáltalán azt a gondolatot közelengedem magamhoz, hogy tökéletlenül is lehet valaki szerethető. Mert aki a csökkent értékűség szégyen sémában van, azt gondolja, hogy a tökéletlenség egyet jelent azzal, hogy nem vagyok szerethető, vagy hogy nem vagyok értékes, vagy akár, hogy nincs is jogom élni.
Nem kell mindig a tökéletes, nem kell mindig a legjobbat teljesíteni sem, gondolom. Ezt is meg kell tanulni.
Hát nagyon érdemes megtanulni. A lélektan sokat beszél erről, elég jó anyának lenni az éppenséggel megfelelő. Egy túl jó anya nem is jó a gyereknek, és főleg a túl jó anyát is tönkreteszi. Tehát, hogy elég jó anyának tudni lenni, elég jó feleségnek, elég jó apának és társnak, ez bőven elég. És a maximalizmus, meg a perfekcionizmus nem csak a boldogságunkat teszi tönkre, hanem az önbecsülésünket is ellehetetleníti. Hadd hozzak ide valamit, amire aztán rögtön szoktak utalni, hogy de hát nem a Szentírásban is benne van, legyetek tökéletesek. A tökéletesség az az életünknek egy iránya, de nem egy megvalósítandó, itt és most számon kérendő elvárás. Hogyan tudnánk tökéletesek lenni? Éppenséggel sehogy. Rengeteg mindenről lehetne még beszélni, hogy mit lehet tenni. Például, akik a csökkent értékűség szégyen sémában vannak, ők a környezetüknek is előszeretettel megengedik, hogy őket lenézzék vagy lebecsüljék. Mert hiszen, amikor a környezet lebecsül vagy leértékel engem, akkor csak valami olyasmi történik, amiről én azt gondolom, hogy az úgy van. Tehát, hogyha én képes vagyok magamért kiállni, magamat megvédeni, és azt mondom például bizonyos helyzetekben, hogy ezt velem nem lehet megtenni. Én ennél értékesebb vagyok. Például állunk egy sorban, és akinek csökkent értékűség szégyen sémája van, ő jön zavarba, és ő pirul el, amikor valaki megelőzi őt egy sorba.
Véletlenül sem szól.
Nem szól, hanem átéli a tehetetlenségét és a szégyenét. Legfőjebb persze belül szorong, hogy miért nem tudok szólni, bázsbezzeg biztos tud szólni, belül azt mondja, hogy na tessék, ezt is velem lehet megcsinálni. Például egy ilyen ember ebben a helyzetben kezdje gyakorolni a szólást. Nézze meg, hogy mi történik. Már azzal is egy előrelépést tesz, hogy hallja a saját hangját. Ugyanis amikor valaki szégyenkezik vagy szorong, elmegy a hangja is. Egy szégyenkező embert egyszer csak megszólalni, már ez is egy nagy dolog. Milyen nagy teljesítmény, hogy életemben először mertem valamiért szólni, vagy magamért kiállni. És ha a másik ember visszalő, elutasítja őt, és továbbra is ott marad, ez akkor is egy siker. Mert eddig szorongva, tehetetlenül álltam a sorba, és most pedig kinyitottam a számat.
És azt el kell hinni, hogy ez egy siker. Reméljük, hogy adtunk egy-két ötletet, bár még adhattunk volna többet is, azt hiszem, de sajnos műsorunknak végére értünk, de jövő héten is várjuk Önöket ugyanebben az időben. Technikai munkatársunk Csák Éva nevében is búcsúzik a sorozat gazdája,
Pál Feri,
és a műsorvezető Gyarmati Dóra.